Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Kapisztrán Szent János, ferences áldozópap. Dél-Itáliában, Capestranóban született 1386. június 24-én. A család később Tedesinek, azaz Németnek nevezte magát. Az Anzsú uralkodókkal költözött délre, és végül a nápolyi király hűbérese lett. Bizakodva tekintettek a határozott idegen urra, azt remélték tőle, hogy megvédi a népet, de hamarosan életét vesztette, s ellenségei könyörtelenek voltak. Ezt a tisztet nem sokáig töltötte be, mert egy perben igazságtalan ítélet meghozatalára kényszerítették, s ez egy ember életébe került. Ekkor lemondott tisztéről, a király pedig Perugiába küldte bíráskodni. 26 éves volt. Két év múlva egy kis időre a város kormányzója is lett. Ezekben az évtizedekben ugyanis komoly küzdelem folyt azért, hogy a ferences rendnek legalább egy része a Szent Ferenc által adott szigorú regula szellemében éljen, és el ne veszítse minden hitelét az egyház és a hívők előtt, amelyek aztán az obszerváns szellemben éltek. És éppen ez az obszerváns mozgalom volt az, amely a hívők körében feléledő vallásos érdeklődést újra az egyház hatáskörébe tudta vonni. Itáliában feltűntek a kolduló és prédikáló barátok, és Kapisztrán János vitte ezt az életformát az Alpokon túlra. Az igehirdetésnek ebben a formájában szinte a semmiből, előről kellett kezdeni mindent. A kereszténységet csak az ismerheti, aki a maga hiteles formájában éli. Ezért volt olyan fontos az obszervancia, a ferences ősi regula. Enélkül minden teljesen hiába való, még a legszebb prédikáció is. Ez a felismerés és misszió volt a Kapisztrán féle obszerváns reform lényege. Olykor röplapokat is készített a husziták ellen Csehországban, beszélt a birodalmi gyűléseken Regensburgban és Frankfurtban. Magyarországi szerepéről később bőven is szó lesz. És miközben inkvizitorként a hit tisztaságáért harcolt, vitatkozott és prédikált, állandóan keresték, mint szent életű tanácsadót is. Mindemellett összeszedett imádságos életet élt, amely alapot adott a roppant széleskörű tevékenységéhez. Írt a pápa főségéről és teljhatalmáról, a házasságról, magyarázta a ferences regulát, kommentárokat írt jogi szabályokhoz. Közben levelezett is, és e levelekből 700 meg is maradt. Így inkvizítorként kellett fellépnie a Fraticelli ellen, akik jóhiszemű vallásos rajongók voltak, és nem vették észre, hogy a nemesség csoportjai eszközként használják fel őket hatalmi harcaikban. Gyakori volt ugyanis, hogy a kölcsön után 60%-os kamatot követeltek, ami lehetetlenné tette a szegényebbek számára az életet, s falvak és városok váltak miatta polgárháború áldozatává. Mivel a plébániák alig tudták ellátni a hívők lelkipásztori gondozását, maguk a hívők alakítottak különböző testvérületeket. János a ferences harmadrendben szeretett szövetséget és több kórházat is alapított. 1455. májusában a Zala megyei Lendva közelében lépte át a határt, és július 1-én érkezett Győrbe az országgyűlésre. Itt kapta kézhez az új pápa harmadik Kallisztusz levelét, amelyben megbízta, hogy hirdesse Magyarországon a török elleni hadjáratot. Augusztus végén Székesfehérvárra ment, innen Szegedre indult, hogy Hunyadival találkozhasson. Hunyadi azonban nem várta meg, mert ügyei Erdélybe szólították, ezért Kapisztrán utána ment, s az esztendő hátralévő részét, ekkor már 70 éves, ő is Erdélyben töltötte, ahol az ortodoxok térítésén fáradozott. Márciusban összehívták az országgyűlést, de a rendek csak április folyamán mozdultak meg, amikor híre jött, hogy a szultán Nándorfehérvár felé közeledik. Kapisztrán csak április 15-én indult el Budáról, hogy országszerte meghirdesse a keresztes hadat. Július 2-án már 22 ezer fős sereg gyűlt össze, majd 10 nap leforgása alatt a száma 60 ezerre nőtt. Valamennyien János gyújtó szava és hite hatására indultak hadba. A kíséretében lévő Giovanni da Tagliacozzo megállapította, valóban ő volt az összes keresztesek igazgatója, vezére, bírája, kapitánya és parancsnoka. A támadás meghiúsult, de azért Nándorfehérvár még nem szabadult fel. Gúnyolni kezdik a törököket. Sőt, a délután közepe táján Kapisztrán, aki a szávai táborban tartózkodott, észrevette, hogy a keresztesek átszöknek a folyón és nyilakkal támadják a török lovasságot. Kapisztrán attól tart, hogy a meggondolatlanságukkal kockára teszik a tegnapi eseményt, ezért hívja őket vissza, integet, kiabál, de hiába. Ekkor csónakba száll és utánuk megy. A keresztesek pedig hozzáfutnak és kérik, vezesse őket harcba. Ekkor már nem lehetett tétovázni, mert csata alakult ki. Aki a kezdetet adta, a befejezést is meg fogja adni. Kiállt fel, és most már ő buzdítja támadásra a katonákat. Ez a győzelemnek ama nagy napja, amelyet vártunk. Menjünk ellenük. Merészsége megszerzi a legnagyobb győzelmet a magyaroknak. 1456. október 23-án Valkó vármegyében meghalt. A megtérést jelentő fogságát ő maga beszéli el. Mérlegeltem, milyen magas a torony. Véletlenül volt éjjeli takaróm, s mivel késem nem volt, a fogaimmal hasogattam szalagokra. E szalagokból, bár hozzáadtam doktori jelvényemet is, annyi hiányzott a földig, amekkora a régi Szent István szobor. Kezdtem leszállni ezen a szalagkötélen, de a doktori jelvényem elszakadt, és én a földre estem. Miközben a lábamon lévő bilincsekkel nagy zajt csaptam, és mivel a lábam is eltört, meg sem mozdulhattam. Észrevettek, elfogtak, s ugyanannak a toronynak a fenekére vittek, ahol a lábszáram közepéig ért a víz. Derekamnál fogva lánccal a falhoz kötöttek, úgyhogy mindig lábon kellett állnom. Napi élelmem egy kis darab kenyérből és egy pohár vízből állt. Ilyen állapotban a harmadik nap éjjelén a természet nem tudott több ellenállást kifejteni. Elaludtam. És álmomban nagy zajt hallottam, amely felébresztett. Láttam a nap egy sugarát, amely a torony egész belsejét megvilágosította. Felemeltem a fejemet, hogy Istennek hálát adjak, és akkor magam fölött láttam egy ferences testvért, akinek a lábai át voltak fúrva. Amikor felemeltem a karomat, hogy megragadjam, hirtelen eltűnt. Akkor rájöttem, hogy az eltűnt testvér nem volt más, mint a mi atyánk, Szent Ferenc. Megértettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot és neki szolgáljak. Jelentkezett a Monteripidói kolostorban felvételre, ahol kegyetlen próbára tették. A Guardian azt kívánta tőle, hogy Perugiában, ahol sok sikerben volt része, alázza meg magát. Ismét csak ő maga mondja el. Perugiába visszatérve püspök süveget tettem a fejemre, amelyre felírtam életem összes bűnét, és háttal ültem fel egy szamár hátára, hogy ezt a nyomorult, csalárd világot szégyenbe hozzam. Így módon lovagoltam végig Perugia utcáin keresztül Kasul. A gyermekek versenyt dobáltak sárral és kővel, és valamennyien bolondnak tartottak. Én büszkébb vagyok a sátánnál, de mióta Ferenc rendi testvér lettem, iparkodtam megfékezni magamat. Büszkeségem legyőzésére, amióta Perugiában időzöm, 4 hónap alatt 700-szor korbácsoltam meg magamat. Visszaemlékszem ugyanis, hogy büszke nyakamat csak akkor tudtam megalázni, amikor napjában 7-szer korbácsoltam meg magamat. Mint vándorprédikátor nem annyira a szónak mesterfogásaival, mint életszentsége erejével vonzotta maga köré az embereket. Följegyezték, hogy Bresciában a városi hatóság a polgárság nagy kísérete mellett 50 szolga állt őrségül mellette azért, hogy a nép agyon ne nyomja. Útközben ugyanis mindenki érinteni akarta. Az obszervánsoknak szóló szabályzat utolsó fejezetében így ír. Feltehát harcosaim és testvéreim! Akár a hitetlenek földjén buzgolkodtok, akár a katolikusok országaiban szolgáltok az Úrnak, megvetvén a világ gyönyöreit, szent vágyjal vágyódjatok az örök dicsőség babérjai után. Krisztus keresztjét átkarolva, feszítsétek meg magatokat a világnak. Egy nürnbergi polgár feljegyezte a szent napirendjét. Hajnal előtt kelt. Elmondta a matutinumot, a laudeszt, a prímát és a terciát, ezután misézett. Ennek végeztével a latinul beszédet intézett a néphez. Utána a tolmács, amennyire képes volt, lefordította a népnek, amit mondott. A beszéd végeztével visszatért kolostorába. A szexta és a nóna elvégzése után betegeket látogatott. Sokáig tartózkodott náluk, mindegyik fejére rátette a kezét, és hozzájuk érintette Szent Bernardin erekjéjét, s könyörögve imádkozott valamennyiért. Ezután ebédelt. Végül fogadta azok látogatását, akik hozzájöttek. Ezután elmondta a vesperást, és visszatért a betegekhez. Ezeknél maradt késő estig. Végül a kompletórium és más kedves imádságai elvégzése után nyugalomra tért. A Szentírás könyveinek tanulmányozására még szakított egy kis időt. Életrajzírói elmondják, hogy gyalog és mezítláb tette meg hosszú útjait. Ha aludt, ágya a puszta föld, vánkosa egy kő vagy egy darab fa volt. 3-4 órát aludt mindössze. Napjában csak egyszer étkezett, és akkor is oly keveset, mint egy gyermek. Húst 36 éven át nem vett magához. Állandóan vezeklő övet viselt, s még pápai nuncius korában is térden állva szolgálta ki testvéreit. Az imanyi táborba gyűlt keresztesekhez a következő beszédet intézte. Ne nyújtsátok ki kezeteket a rablott jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Üzzétek el őket, ne engedjétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. Könnyen legyőznek minket, ha csak a zsákmány után járunk. Levernek minket a törökök, ha a zsákmányért üldözzük őket. Harcoljatok vitézül Krisztusért, és meglátjátok, hogy Isten áldása lesz rajtatok. Ó fiaim, ó legkedvesebb magyarjaim, ó ti szegények! Föl a csatára, a török ellen!